Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött kivételesen Agárdi László és Rédai Gábor. Szia Laci!
Szia Gábor, köszönöm a meghívást!
Lacit azért is hívtam, mert mindenképpen szerepelt volna ma, ugyanis az első csapatunk a Los Angeles Lakers lesz, de így ő lesz a mai második házigazdánk is, mert a második csapat pedig a Houston lesz, ahova természetesen külön kis elemzőt hívunk. Laci, hát egyrészt köszi, hogy beugrottál Zoli helyett, másrészt pedig el kell mondanunk, hogy nem véletlen, hogy Zoli most nincs itt, reméljük a következő adásra már itt lesz, mert hogy szerintem kedves hallgatók, hallottátok a hangján, hogy van némi probléma ezzel a torokgyíkkal, nyilván nem az, de azzal, amiben szenved, és akkor mondta neki az orvos, hogy akkor most a hangszálai megőrzése érdekében így csöndben kell maradnia egy pár napot. Úgyhogy ebben nem nagyon fér bele a másfél órás podcastelés, éppen ezért most a Lakers és a Houston nélküle nézzük át. Viszont még történt egy pár dolog a héten, amire szeretnék reagálni. Elsősorban arra, hogy a Dodo Podcast kiadta az utolsó részt. Ugye nekünk már sokszor mondták a srácok, hogy még egy ilyen búcsú részt szeretnének összehozni, és aztán annyi volt. Reméljük, hogy meggondolják magukat, de azért szeretném jelezni, hogy ez szerintem itt a magyar NBA nördök körében, akik tényleg igazán, hát úgy mondjam, el tudtak veszni az NBA világában, egy kuriózum volt, egy különlegesség az ő munkásságuk, számomra is abszolút. Nagyon sajnálom, hogy véget ért, de az is kétségtelen, hogy podcastet nem biztos, hogy érdemes úgy csinálni, hogy három emberből még kettő se tud akár egy éven át összejönni. Szóval megértem ezt a döntést, de ettől függetlenül Lala, Szemi és Marci, várunk titeket vissza, ha egyszer úgy alakul az életetek, hogy ezt a bizonyos projektet tudjátok folytatni, mert nagyon király volt, és számomra is mindig egy felüdülés volt meghallgatni, abszolút nem versenyhelyzetként tekintettem az ő létükre, szerintem kiválóan kiegészítették a mi műsorunkat, és egyszerűen csak még drukkoltam is, hogy a Dodo Podcast beinduljon, és voltak olyan idők, amikor úgy tűnt, hogy igen, akár havonta kettőt kiraktak, de sajnos az élet az nem így alakult. Viszont természetesen mindhárom említett úriembert folyamatosan hallhatjátok évről évre, sőt, akár évente többször itt a Rep City Keleten-Nyugaton podcastben. A másik, amit el akarok mondani, hogy a New Era K-eny, tehát N-E-W-E-R-A-K és eny betű, New Era Keleten-Nyugaton promókód még mindig él, szeptember végéig, és a New Era termékekből tudtok válogatni vele 10% kedvezménnyel a Rep City honlapján, azt hiszem több mint 200 termékről van szó, szóval érdemes átnézni. És most már tényleg mindjárt belekezdünk a Lakersbe, de a harmadik dolog, hogy mivel most nincs itt Zoli, ezért még adósak vagyunk ebben a hónapban egy sorsolással a patronok között, akik egyébként kaptak egy VIP kódot is, ahol 15% ugyanaz a 10%-os kedvezmény, szóval ezért is megéri támogatni minket, meg azért is, mert lesz sorsolás, csak mivel most nincs Zoli, ezért ezt most még egy adásra elhúzzuk, úgyhogy ezért elnézést kérek, de az mégiscsak Zolival az igazi. És akkor most jöjjön az a csapat, amelyiknek volt egy ilyen beszélgetésem az egyik posztunk alatt, és valaki írta, hogyha a Miami-nak csak kettest adunk, akkor mi az egyes? Azt gondolom, hogy ha visszamenőleg lehetne osztályozni, akkor a tavalyi off-season-je a Lakersnek, na az volt az egyes. most se leszünk sokkal bizakodóbbak, ezt hozzáteszem, de azért az a tavalyi off-season, az egész sztorival, amit most talán nem kell 20-szor is átbeszélnünk, a Westbrook hirtelen cserével, nagyon durván rossz irányba indította el ezt a franchise-t, és nem tudom, hogy innen van-e kiút, mert nekem nagyon úgy tűnik, hogy Russell Westbrookot nem tudja a Lakers úgy elcserélni, hogy ne áldozna be olyan pikkeket, jelesül a 27-est és a 29-est, amit szemlátom, most nagyon nem akar, vagy csak tényleg nagyon jó játékosért.
Bennem nagyon kettős érzések kavarognak a Lakers idei tevékenységével kapcsolatban, mert nekem az az érzésem, hogy most egy csöggel akarnak két lovat megülni, mert most egyrészt újrahúzták olyan módon, amilyen módon a keretet a idézőjesen Star Trio mellé, amiről tudjuk, hogy duó. De közben meg azt is figyelembe kell venni, hogy jövő nyáron gyakorlatilag csak Jamesnek meg Davisnek lesz szerződésed. Tehát lehetne azt gondolni, hogy akkor jövő nyáron rámennek még egy sztárra, csak itt is az az egyik kérdés, hogy kire, és itt nem akarom kimondani, de kimondani, hogy Kyrie Irving lehet esetleg a célpont. A másik dolog meg az, hogy James 38 éves lesz, hogy el lehetem pazarolni így egy évet arra, hogy majd jövő nyáron lesz valami.
Hát az utóbbira minden bizony az a válasz, hogy nem. James is így nyilatkozgatja, hogy hát ő akár 40-es éveibe is játszana, és mind a két fiával együtt játszana. Ez rendben is van, tehát Jamesből kinézem azt, hogy még akkor is abszolút értelmezhető NBA játékos lesz, de azért igenis be kell, hogy lássuk, hogy a James ellen soha ne fogadj örök igazság mellett is, igenis, ő is azért öregszik. Nem úgy, mint egy átlagember, sőt, még nem is úgy, mint egy kiemelt sportoló, hanem úgy, mint egy robot, de azért egy robotnak is egy idő után ugye már olajozni kell, meg nem tudom, értitek, mit mondok, hogy azért vannak csodák, de akkora csodák nincsenek, hogy LeBron James két év múlva is a liga mondjuk top 3 játékosa közé tartozzon, mint ahogy most se tartozik már oda, és bármilyen meglepetést is tartogat számunkra LeBron, az a legnagyobb probléma, hogy ez a keret teljesen alkalmatlan arra, hogy ezt a meglepetést extrapolálja, hogy így szép magyar szót szózzak, szóval, hogy ezt a meglepetést, ezt olyan szintre emelje, vagy legalább ennek a meglepetésnek a potenciáját megmutassa. Mert hogyha mondjuk LeBron még egy baromi jó, senki által nem várt szezont le is hoz, meg abban se vagyok biztos, hogy az mondjuk playoffot érne, vagy direkt playoffot és top 6-ot. Ez itt az elég lehetetlen szituációs. Ennek megfelelően a Lakers ennek a nyárnak nyilván úgy állt neki, hogy akkor megpróbálunk egy ritult. Őszintén szóval teljesen mindegy, hogy kit igazoltak, bár arra is ki fogunk térni, de Russell Westbrook elcserélése nélkül nincs ritul. Ebben gondolom egyetértünk.
Részben egyetértünk, viszont én még annyival kiegészíteném, hogy ha fejükre állnak, akkor se lesznek esélyesek akár Westbrookkal, akár Westbrook nélkül, hogyha James és Davis nem lesznek egészségesek, mert az a kritikus pont, hogy James is tavaly 56 meccsen játszott, Davis 40-en, és hogyha hasonló helyzet lesz idén is, és ugye főleg James az aggasztó, hogy mióta a Lakers igazolt, egyszer volt teljesen egészséges szezonja, amikor bajnoki címet nyertek.
Hát igen, mert érted, azért itt LeBron James nem úgy kellett volna kezelni, hogy akkor adott, hogy ő minden szezont végig tol franchise player szinten, és szóval most már abban az állapotban kéne lenni, hogy James tudott pihentetni, hogy néha le tudod venni a terheket a válláról, de hát ez nem történik meg, tehát amikor James játszik, akkor ő neki abszolút naprendszer játékosként kell cipelnie a terheket a vállán, emellett kéne védekezni, amit így senki nem csodál, hogy az alapszakaszban nem visz túlzásba. Nyilvánvalóan ebben nagyon beleszámít az is, hogy Anthony Davis még a mostani Jamesnél is bőven sokkal sérülékenyebb.
Igen, és ettől függetlenül tényleg igaz, hogy Westbrooktól meg kellene válni ahhoz, hogy ebben a szezonban is bármiről beszélgessünk, csak akkor megint visszakanyarodunk oda, hogy az mennyibe befolyásolja a következő nyári terveket, mert a sokat pletkált Pacers cserénél is ez volt a legnagyobb gond, hogy Buddy Hield és Miles Turner, akiket emlegettek, hogy jöhetnének, hogyha a Lakers adná mindkét elsőkörösét, hogy egyikük biztosan, de lehet, hogy mindkettőjüknek még szerződése lesz a ezt követő szezonra is.
És a Lakers ugye mindent úgy csinált, hogy 23-ra, vagyis egy év múlvára lejárjon minden gyakorlatilag. Hogyha megnézitek, akkor konkrétan cap space-e lesz a következő nyáron a Lakersnek, és már sokat emlegettük azt, hogy gyakorlatilag megszűnt létezni a free agent szezon, és már ilyen igazolások nem nagyon vannak, de ha van olyan csapat, akinek talán nem szűnik ez meg ez a lehetőség, az mégiscsak a Lakers, bár egyetértek veled, a leglogikusabb még mindig az, hogy Kyrie Irvingre mennének rá, szóval ez meg ugye, hát ez azért kérdéses, hogy milyen hatásfokkal működne. Viszont volt egy draft, és talán ezzel kezdődött a nyár, és őszintén szólva itt van a számomra a legfényesebb pontja a Lakers off-season mozgásainak. Mert Max Christie nem csak, hogy egy szerintem elsőkörös szintű játékos, és egyébként több előzetes draft várakozás szerint is, hanem ráadásul még jól illhet ez a csapathoz, mert nem csodálkoznék rajta, hogyha játszania kéne, hogyha lennének olyan szakaszai a szezonnak, amikor Max Christie bizony kőkemény perceket kap. És kettes, de akár szerintem hármas poszton is használható. Azt gondolom, hogy megvan benne a 3D potenciál, de még talán egy kicsit több is. Tehát nekem az ő húzása az olyan szempontból is tetszett, hogy azért a jövőre nézve is muszáj most már egy nagyon picit elkezdeni építeni ezt a Lakerst. Nem lehet minden évben így jolózni, mert annak látjuk, hogy mi az eredménye.
Ugyanakkor én nála tartok attól, hogy ebben a szezonban még ő se lesz annyira impact játékos, még akkor se, hogyha meg kell kapni a lehetőséget, mert egyszerűen nem nagyon lesz más, akit be lehet tenni. És nála az lesz a kritikus, hogy mikorra lesz egy megbízható triplája, mert azért az egyetemen nem volt annyira megbízható a triplázása, és a nyári ligába se estek a dobásai.
Nála azt mondhatom, hogy csak ez hiányzik ahhoz, hogy már most egy roleplayert, jó roleplayert lássak bele.
Igen, és hogyha van egy James-ed, és ráadásul egy Westbrook-od is, akkor ez az egyik legfontosabb, hogy tudjon triplázni.
Hát a tavalyi csapatnak konkrétan annyira tragédia volt a spacingje, hogy ez már megölte őket támadásban is, hiába, hogy egyéni képességekben még mindig azt mondhatjuk, hogy extrém jó támadójátékosok alkották a keret hát első pár helyét. De hát ez nem számít, hogyha az ellenfél be tud ellenet tömörülni, hogyha nagyon könnyű védekezési terveket adsz gyakorlatilag az ellenfélnek. De hát amellett sem menjünk el szó nélkül, hogy a Lakers az előtti védekezése teljes mértékben összeesett, és minden egyes igazolást és minden egyes játékost, akit megszereztek, ennek fényében érdemes nézni, hogy itt a 3D hiányzik ebből a csapatból, mind a kettő. És akkor a legnagyobb igazolás ehhez képest ugye Lonnie Walker lett. És itt megállnék egy picit, a Lakersnek volt egy luxusadós MLA. Ez a bizonyos luxusadós kivétel, mid-level exception, ez Otto Portereket ért, vagy DiVincenzo-t, vagy mondjunk még példát.
Szerintem így is elegendő, hogyha hozzáveszünk azt, hogy egy olyan játékosról van szó, akiről lemondott a Spurs.
Amit akarok ezzel mondani, igen, hogy Lonnie Walker gyakorlatilag 4 év alatt nem mutatott meg az atletikusságán kívül semmit. Az advanstatok utálják, abszolút mínuszos volt vele a csapat elől-hátul. Egy atletikus játékos, aki néha tud dobni, de általában nem, akit láttunk már védekezni, de általában rossz benne, aki le tudja ütni a labdát, hogyha egyenesen kell futni lerohanásban, ez az, amit ugye a Lakers próbált csinálni egy picit Westbrook kedvéért, és hát elég nagy katasztrófa volt. El is mondtam mindent, amit el lehet róla mondani, és még azt lehet felhozni, hogy hát igen, de fiatal. Hát, ha még tud fejlődni, és én ezt nem tartom nagyon-nagyon rossz indoknak, de hogy most gondoljuk már át, hogy mit mondtunk a Lakersről, mi hiányzik, a 3 és a D. Hát én szerintem nagyon nagy mák kell ahhoz, hogy Lonnie Walker ebből még árnyékaiban is hozzon bármit.
Én most nagyon ezen állom meg, hogy kínomban ne kezdjek el röhögni, mert hogy leírt a Lonnie Walker, azzal gyakorlatilag leírt az összes többi érkezőt is, mert Troy Brown Jr. atletikus, néha tud dobni, de nem, viszonylag fiatal.
Csak ugyanez, így van.
Mondjuk nem annyira fiatal, de Juan Toscano Anderson is atletikus, ugyanez. Néha tud dobni, többnyire nem, akkor jó, Damian Jones, aki szintén atletikus, hát tavaly kacérkodott néha a triplával, de nem annyira tud dobni. Jó, Thomas Bryant, aki sérülés előtt atletikus volt, aztán most meglátjuk.
Igen, és elvileg ő is tud dobni. Még lehet, hogy ő lesz a legjobb tripladobó az érkezők közül, komolyan mondom.
Hát én hozzá most a jegyzeteimhez felírtam, hogy ő lehet egy nagyon-nagyon szegény ember Miles Turnerre is, aki már befizette a rezsiszámlákat is.
És családi házban lakik és gázfűtéssel.
Igen.
Szóval azért Thomas Bryant mindig is jó volt a védekezés egyetlen egy aspektusában, amikor nagy darab embereket kellett fogni poszt-szituációban. És mindig is tragikus volt a védekezés összes többi aspektusában. Nem mozgékony, nem érzi, hogy hol a helye. Hogyha ő tud dropbacket védekezni, meg ájzókat védekezni, akkor jó, hogyha nem, akkor nagyon nem. És azért neki nincsenek meg azok az érzékei, amivel ezt fel tudja javítani, mint Jokicsnak, aki ugye elképesztően jól nyúl bele passzsávokba, mindig tudja, hol a helye, mert lehet, hogy Jokics nem mozgékony, de minden mást nagyon-nagyon sokat fejlesztett. Thomas Bryant ehhez képest ugye majdnem egy egész évet kiagyott egy sérüléset. És hát van még egy érkező, aki nem érkező, csak egy egészen különleges módon hagyta ki a tavalyi szezont, egy olyan sérüléssel, amivel sokan 2-3 hónapot hagynak ki, ez Kendrick Nunn, ami kellett is, mert ugye Malik Monk elment ebből a csapatból, tehát Kendrick Nunnt is most nézhetjük meg igazából először a Lakersbe, és na ő neki legalább elvileg a tripla megvan. Szóval az lehet egy ilyen pozitív erősítés. Elment ugye Horton Tucker is a cserében, és kicsit kicserélődött ez az egész gárda, és érkezett ugye Patrick Beverley, na ő 3&D, tehát talán messze a legjobb igazolás, ezt kimondhatjuk, de kicsit olyan érzésem van, nem tudom, egyetértesz-e, Laci, hogy mintha a tavalyit egy picit újra játszanák, csak másokra tesznek fogadást, hogy na majd ez fog bejönni, na majd az fog bejönni, ahogy tavaly Taylor Horton Tuckert gondolták majd a nagy 3&D játékosuknak, úgy majd idén Lonnie Walkerre tesznek, ahogy tavaly Malik Monkra gondoltak impact játékosként, ami azért ugye nem volt, most majd Kendrick Nunnra tesznek, picit, mintha a tavalyi gondolkozás feljavított verzióját látnánk idén nyáron.
Teljesen egyetértek, és még Austin Reeves nevét dobnám be. Szurkolói körökben azt tapasztalom, hogy kezd már-már Alex Caruso-i státuszba kerülni, hogy ő a kis kedvenc, akitől esetleg sokat lehet várni. Én vele kapcsolatban is kicsit szkeptikus vagyok. Én is kedvelem a játékát, meg hasznos játékos is tud lenni, de szerintem az rég rossz, hogyha abban kell bízni, hogy Austin Reeves lesz a megváltó.
Nagyon nehéz, igen. Azon gondolkoztam, hogy milyen utak vannak, aminek mentén a Lakersnek jól sülhet el ez a szezonja. És itt én már abszolút jónak gondolom azt, hogy mondjuk 5. helyen végeznek az alapszakaszba. Sőt, szerintem minden Lakers drukker azt mondaná, hogy azt a rohadt, az nagyon jól sülne el. És igazából azon gondolkoztam, hogy valamikor sikerül a szezon elején mégis elcserélni Russell Westbrookot, de erre a témára még egyszer külön vissza akarok térni. Ez lenne az egyik része, és a másik része pedig az, hogy itt olyan játékosok jönnek be, például Patrick Beverley végig egészséges marad, 40%-kal triplázik, még mindig tud hozni védekezést, Lonnie Walker valami olyat mutat, amit eddig nem, Kendrick Nunnról kiderül, hogy off the ball elképesztő triplázó, Damian Jones és Thomas Bryant is legalább a triplákat rádobja, és többé-kevésbé bedobja. Ha ez mind összejön, akkor sem tudom még, hogy hogy a francba fog összességében ez a csapat védekezni. Ahhez viszont az kellene, hogy kapj mondjuk 75 meccsre egy jó Anthony Davis-t. Ez enélkül Darvin Ham ide vagy oda nem működhet, és mondjuk mondhatjuk itt Darvin Hamet, hogy majd ő működésre bírja ezt a védekezést, de könyörgöm, hogyha Fogel nem tette, mert ugye van ilyen összeesküvés elmélet, erre kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, Laci, hogy hát Fogel az alatt azért volt jó a védekezés, mert ott volt neki Kidd, és ő összerakta. Na most azért a két edző közül én Fogelben gondolom a nagyobb potenciált a védekezés összerakására, de aztán lehet, hogy nincs igazam.
Ezt lehet, hogy Zoli jobban tudná, de én több helyen is olvasgattam, hogy Dallasban sem Kidd ér, de a védekezés
én is ezt olvasgattam, igen.
Nem is tudom, Sweeney-nek, vagy hogy hívják
így
azt
van,
a segítedzőjüket, hogy ő az, aki ott is a védekezést megcsinálta. Kidd az így is kellemes csalódás volt, de szerintem Fogel azért egyelőre előrébb jár edzőként, még hogyha az előző szezonja nem is nézett ki jól.
Itt lehet csinálni, mikor megkapsz egy ilyen csapatot. Nulla spacing, Westbrooknak 30 perceznie kell, kezébe kell adni a labdát, aminek a hatékonysága tényleg olyan tragikusan rossz volt. Szerintem még a Westbrook szkeptikusok sem várták ezt. Hát nem. Amikor tudod, így a szezon elején mi is mondtuk Zolival, hogy ebből katasztrófa lehet. A Lakers drukkerek is mondták, hogy jó, nem jó fit, de majd valahogy kitalálják. Ezek közül a legszkeptikusabbak sem gondolták szerintem, hogy Westbrook ilyen szinten ártani fog a csapatnak.
És mert csak egyet érteni tudok, még Darvin Hamhez visszatérve, amit lehetne várni, hogy vasszigort fog hozni, róla azt kell ugye tudni, hogy Giannis is csupa jókat mondott róla, ami azért jó jel, de megint csak kérdés, hogy mennyire lehet rövid pórázra fogni mondjuk egy James vagy egy Davis, mert nem hiszem, főleg James esetében.
Nem, én sem. Még, Még esküszöm Westbrooknál érzem legjobban, mert róla azért kialakult egy ilyen kép, hogy öntörvényű, meg ilyesmi, és talán az a pályán igaz is, többé-kevésbé, de Westbrooknál inkább az a baj, hogy ő nem látja be azt, hogy ő milyen játékos, és hogy miben tud segíteni. De én nem gondolom azt, hogy ő egyébként direkt ellene megy az edzői utasításoknak. Csak hát az edző sem tudott mit csinálni, állj be fiam a sarokba, ugye volt egy ilyen másfél hónapotok tavaly, hogy Westbrook a sarokba állt, és onnan dobálta a téglákat, mert azzal a reménnyel, hogy majd a saroktriplák bemennek neki, és nyilván jobban is bementek neki, és azt azért nem 22%-kal dobta, szóval ennyiben ez egy érdekes kísérlet volt. Nem tudom, hogy Helm egy ilyen csapattal mit tud tenni, de ahogy Nest is nagyon sajnáltuk, hogy milyen rohadt nehéz dolga van, hogy egy ilyen sztárokkal teletűzdett csapatban kezdi a karrierjét, úgy Darvin Helmet is előre sajnálom. Vissza szeretnék térni a Westbrook trade-ekre, mert nekem itt valami bűzlik. Laci, hogyha te beadod azt a két pikket, akkor vajon el lehet-e cserélni Westbrookot? Ezt akarom kérdezni. Mert ugye a Lakers utólag azt kommunikálta, hogy csak Kyrie Irvingért volt, lett volna hajlandó mind a két pikket beadni. Én viszont azt gondolom, hogy ha én vagyok az Indiana, akkor Buddy Hield szerződése ugyan nem feltétlenül pozitív, de mivel Westbrook szerződése érkezik vissza, ami annál is sokkal nagyobb, ezért egyáltalán nem gondolok rá negatív szerződésként sem, hanem már itt azt mondom, hogy az csak a Hield-Westbrook csere, az egy pick, amit elkérek, és akkor Miles Turnerért csak egy picket kérek el. Lehet, hogyha Indiana lennék, akkor keveselném ezt a csomagot, ezt akarom mondani. Egy. Kettő. Ha a Lakers komolyan odaadhatott volna két picket azért, hogy Hield és Turner tökéletes James melletti kiegészítők jöjjenek, és nem tette ezt meg, akkor vagy ők a hülyék, vagy én. De nem magamra akarom ezt kihúzni, csak hogyha ez a csomag az asztalon volt, a Lakers nem adta volna bele a második pikket mondjuk top 5 védettséggel. Szerintem ez valahol nevetséges. Én azt hiszem, hogy Westbrookot sokkal nehezebb elcserélni, mint ahogy a médiába keringetsz, hogy majd itt egy-két pikkel szépen elpasszolod.
Szerintem is. Eleve azért, hogy valaki átvegy őt, annak is, hogy lejáró, azért kell adni egy első köröst, és nekem is ez így. Annak ellenére, hogy Turner azért viszonylag sérülékeny, de nagyon furcsa az, hogy mondjuk egy ilyenre nem mondana igent a Lakers.
Igen, nekem is fura. Tehát vagy a Lakers nem mond erre igent, vagy az Indiana azért ennél többet kért. Érted, lehet, hogy mondjuk Talen Horton Tuckert még annó mielőtt elcserélték, be akarta kérni ebbe a cserébe az Indiana, vagy Austin Reeves-t, vagy bárkit, aki picit is fiatal, és van benne némi potenciál. Ezt én simán el tudom képzelni. Aztán a Lakersnél azért ezek kiderülnek, tehát a Lakers nem az a csapat, ahol itt titokba tudják tartani a dolgokat, úgyhogy szerintem a szezon közben erről még olvashatunk majd.
Valószínű. Hát, hogyha megpróbálom elővedni a kicsit pozitívabb énemet, bár nem tudom, hogy ez mennyibe pozitív, én csak arra tudok esetleg gondolni, hogy tényleg a 2023 nyara leveket a vezetőség előtt, hogy akkora nem akarnak szerződést átvenni, és ennek ugye megfelel Horton Tucker elcserélése is, akinek még lett volna egy játékos opciója. Márba nem tudok bízni, ha meg nem ez áll mögötte, akkor tényleg valami nagyon bűzlik.
Na jó, amit mondtam ezzel kapcsolatban, a gondolatkísérlettel kapcsolatban, hogy ugye hogy lehet jó a Lakers, nekem a legnagyobb problémám, hogyha elkalandozhatunk így a jóslatok felé, a legnagyobb problémám ez, hogy ha a csapat véletlenül megtalálja a spacinget, erre talán van némi esély, mondom Nannal, a két centerrel, esetleg, hogyha valahogy Lonnie Walker is tud triplázni elfogadható módon, Patrick Beverly, ő benne még talán meg is lehet bízni, de neki meg egészségesnek kell maradni, de ha meg is találja a spacinget ez a csapat, és Anthony Davis valami csoda folytán mondjuk 65 meccset játszik, akkor sem látom most már, hogy ez a csapat, ez mondjuk védekezésben top 10-es tud lenni még egyszer. Ezt én eltemettem magamba, hogy a Lakers még egyszer úgy fog védekezni. Az, hogy támadásban ez mennyit ér, támadásban a legjobb esetben megközelíthetik a top 10-et. De szerintem értitek, mire akarok kiukadni, hogy ennek a csapatnak jelenleg szerintem a nagy sztárok ellenére sincsen magasan a plafonja. A padló viszont félelmetesen alacsonyan van. Abszolút van benne katasztrófa potenciál, Westbrook marad, nem tudják elcserélni, James játszik 60 meccset, vagy 65-öt, Davis játszik 45-öt, Lonnie Walker pontosan ugyanaz, akit megismertünk, Nanna sérülése után rozsdás. Ezek nem túl, hogy is mondjam, rossz indulatú szenáriók a részemről, hanem gyakorlatilag azt mondanám, hogy közel reálisak. Damian Jones hiába próbált triplákat dobni, nem fog neki bemenni. Thomas Bryant egy egyéves sérülésből tér vissza, Troy Brown és Toscano Anderson nem tud impact játékos lenni, és végigértünk a kereten. Szóval csak azt mondom, hogy ezek reálisabbnak tűntek, amiket most mondok. Talán az nem reális, hogy ebből mindegyik ilyen rosszul jön ki, de szerintem ennek a csapatnak az alja, az igaza, az megint az, hogy még play-in sem lesz.
Tartok tőle, hogy megint igazad van. Én úgy gondolom, hogy akkor fog mondjuk aranyjában bejutni a rájátszásra, tehát akkor lesz meg az első hat hely, hogyha mondjuk ilyen nem is top 10, hanem mondjuk top 8 vérekezés lesz, amit nehéz elképzelni egyelőre. De majd, ha látjuk már egy 20-30 meccsen játszani a Lakers-t, akkor már lehet, hogy okosabbak leszünk, de én most reálisan azt mondanám, hogy ez egy play-in csapat, hogy szerintem az azért meg lesz. Mondjuk ott is vannak különbségek, hogy nem mindegy, egy hetedik vagy tizedik, hát az is árulkodó lehet.
Mondok konkrétat, hiszen én már elkészítettem a saját kis táblázatomat, és bár a Lakersnek kétségtelenül még így is nagy ez az inga, tehát el tudok képzelni katasztrofális szezont, és el tudok képzelni mondjuk egy nagyon szélsőséges esetben 48 győzelmes szezont, 50 győzelmes szezont is, de jelen pillanatban 38 győzelemmel a Lakers nálam tizedik nyugaton. Én most megnézem a Portlandet, igen, tehát a Portlandnek beírtam a 41 győzelmet, amit lehet, hogy még lejjebb veszek, nem tudom, de tizedik csak a Lakers, ami play-in, de ez az a kategóriájú play-in, amikor le vagy szakadva még az előtted lévőtől is. Összintén szóval azt kívánom, hogy ne legyen igazam, mert LeBronnak nagyon-nagyon szeretnék még egy igazi olyan szezont, contendinget nem látok bele, de ahol a playoffban még meg tudja egyszer mutatni magát. És Anthony Davis-t ugye kifejezetten kedvelem. Nem kívánok rosszat a Lakersnek, esküszöm, de ezt látom nagyjából realitásnak. Majd mindjárt jövök az osztályzatokkal, de először, Laci, te nagyjából hova tippelnéd most, ha muszáj lenne tippelned ezt a gárdát győzelmi számokban?
Ez az 50% környéke reális lehet. Aztán tényleg, hogy az most 39 lesz, vagy 43, de így ebben a magasságban. De tényleg azért, mert ismételni tudom csak magamat, hogy nagyon sok múlik azon, hogy mennyit játszik James meg Davis. Hogyha azt nézzük meg, hogy mennyi esélye van bejutni a play-inbe a Lakersnek, akkor az az alapfelvetés, hogy nyugaton azért lesz tán négy tankoló csapat. A Rockets, még a Jazz, a Spurs,
és az OKC.
És akkor ott van még a Kings, akik kérdőjelesek, hogy mennyire lesznek erősek. A Trailblazers még valamennyire kérdőjeles, hogy mennyire áll össze, de ott ugye Lillard egészsége kérdéses, és ennyi a többi csapatot, azt én szerintem mindenéig tehetjük.
Igen, pontosan így gondolkozok én is, annyi különbséggel, hogy a Portlandet most egy ilyen egészségesebb fitnek, egy ilyen erősebb csapatnak érzem. Talán az egyéni kvalitásokban a Lakers orr nehezebb, és megint hatalmas, ha mindenki játszik, és senki nem sérült, és Davis is 70 meccset játszik, meg James 75-öt. Szóval akkor ez nyilván máshogy néz neki, de hát az ember megpróbál valamennyire a realitások talaján jósolni. Az, hogy hanyast adok nekik, azon sokat gondolkoztam. Tehát Max Christie-t nekem tetszik, igaz, hogy hosszú távra, ahogy ezt kihangsúlyoztam, és hogy te is elmondtad. Ezen kívül Thomas Bryant-tel tulajdonképpen érdemes próbálkozni, Dame Jones sem rossz, és a Patrick Beverly csere kifejezetten tetszik, egyrészt a cap indokok miatt is, amit mondtál, hogy 23-24-ben így nem lóg bele náluk semmi, de másrészt pedig azért, mert 100 000-szer jobb fit, mint tényleg Horton Tucker. Tehát itt voltak a jó dolgok, és voltak a szörnyűek, viszont ahogy Zoli barátom is megfogalmazta, külön megkértem chatbe, hogy ezt az osztályzatot azért adja le, hogyha Westbrookot egyáltalán kitette volna a Lakers, tehát nem is elcserélte, kitette, akkor kezdődhetne a beszélgetés hármastól. Így meg nagy valószínűséggel a maximum kettes, és mivel a Lonnie Walker, Toscano Anderson vonalat, meg azt, hogy tényleg Westbrook elcserélése az lehetőség lett volna, de a Lakers azt mondta, hogy a második picket már nem adja be. Ha ezeket egybeveszem, én most kettes alát adok.
Számos, amit mondom, pozitívabban látom a helyzetet. Nálam ez egy kettes, de nálam ez egy erős kettes. Nem megy át kétharmadba. De nekem őszintén szóval jobban tetszik ez a vonal, akik érkeztek, mint akik távoztak, mert végigveszük, hogy soroljuk fel, hogy hol játszik jelenleg Carmelo Anthony, Dwight Howard, Trevor Ariza, Avery Bradley, Wayne Ellington és DJ Augustin.
Sehol.
Pontosan.
Igen, kétségtelen. Tehát azért nyilván nem hülyék dolgoznak a Lakersnél, és megpróbálták kihozni a maximumot abból, amilyen mozgási lehetőségük volt. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez nem sikerült. És nyilvánvaló, hogy a Westbrook trade nélkül ez az off-season, ez nem kaphat jó osztályzatot, és ez, ha muszáj leosztályozni, akkor muszáj az alapján, ahogy nem éltek a lehetőségekkel, úgyhogy nem túl biztató a helyzet Los Angelesben. Most viszont tovább megyünk második csapatunkra, a Houston Rocketsra, ahol biztos, hogy nem ilyen rossz osztályzatokról beszélgetünk majd, viszont tavaly debütált nálunk új Houston szakértőnk, János Huba, és őt ismét meghívtuk az adásba, és most már itt is köszönhetjük, úgyhogy Huba, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ismét a meghívást, szia!
Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy ismét csatlakozhatok hozzátok.
Szia Huba, én is köszöntelek az adásba.
Houston Rockets tavaly nagyon szép osztályzatot kapott, és én azt gondolom, hogy ez idén sem változik. Nyilván egy rebuildbe kezdő csapatnál mindig kell nézni azt, hogy ez a rebuild azért lehetőleg ne 6 évig tartson. De mivel a Houstonnál technikailag a második évben járunk, ezért ilyen jellegű problémák még nem merülhetnek föl. És a harmadik helyen választott a drafton a Houston, nyilván ezzel kell kezdenünk ezt a nyarat. Hát Jabari Smith esett le, és nem nagyon volt kérdés a top 3, ugye? Úgyhogy a Houstonnak gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nem volt választása. De azért azt tegyük hozzá, hogy az utolsó pillanatig úgy volt, hogy esetleg Bankero is leeshet, ugye Holmgren már nagyon régóta biztos volt az OKC-nél, tehát itt igazából az Orlando választott Bankero és Smith közül. Én hallottam olyan híreket, hogy a Houston mind a kettőnek örült volna, tehát nem az volt, hogy mondjuk csalódottak Smith-szel, vagy pedig csalódottak lettek volna, hogyha Bankero jön. Érdekes módon azt hiszem, hogy Bankero jobb fit az Orlando Magicnek, és Jabari Smith, hogyha kijön belőle az a játékos, amit vizionálnak, ez pedig ugye egy kicsit Durant-szerű dobógép, aki ráadásul kiváló védő, tehát hasonlították őt már Duranthez, most nem azt kell gondolni, hogy azt várják az emberek, hogy egy olyan szintű játékos legyen, de egy hasonló típusú, ez pedig, hogyha Sengünt nézzük például, na mellé kiválóan illik majd négyesbe. Mit gondolsz, Huba? Jó-e, hogy Smith csúszott le hozzátok, úgymond, illetve te milyen híreket hallottál erről, hogy a Houstonnak ki lett volna egyébként a kiszemeltje?
Én nagyon-nagyon örültem, hogy Smith lecsúszott hozzánk, tehát hogy minden híre arra jött, hogy valószínűleg Bankero kerül hozzánk. Ehhez képest én is sokkal jobb fitnek tartom Smith-t, mind Green, mind Sengün mellé, és az egyik fő problémánk az nem csak most, de szerintem a közeljövőben is a védekezés lesz. Ezen Bankero meg nem feltétlenül segített volna egy hamar, Smith viszont már a Summer League-be is mutatta, hogy mire képes. Tehát, hogy szerintem egy nagyon jó fit. Én mikor reggel láttam, hogy drafton lecsúszott hozzánk, nagyon örültem. Örültem volna Bankerónak is, nyilván Holmgrennek is, tehát, hogy ebből a top 3-ból bármelyik kerül hozzánk, az már nagyon jó. De fit szempontjából én abszolút Smith párti voltam. És ahogy olvasgattam Houstonos blogokat, meg hasonlókat, mindenki Smithnek örült volna a legjobban, meg nagyon boldog volt mindenki a draft után.
Na igen, és azért itt egy kicsit ez a mindenki jól járt szituáció, de azt is tegyük hozzá, hogy Houstonnak most jelen pillanatban semmi mással nem kell törődnie, mint hogy a jövő csapatát elkezdje formálni, hogy már mondjuk az év végén tudjuk azt mondani, hogy melyik az a 4 játékos, aki ott lesz akkor is, amikor majd playoffba jut ez a csapat, ami egészen nyilvánvalóan nem ebben az évben lesz. Őszintén szólva még Smithnél is, mert én egy picit Smith potenciájában nem vagyok annyira biztos. Laci, erre csatlakozz rá, én csak annyit akarok mondani, hogy igen, látom Smithben ezt a nyers tehetséget, hogy jó dobó lesz, azt is, hogy kiváló védő, sőt, ebben majdnem biztos vagyok, de mondjuk abban nem vagyok biztos, hogy ő majd akár első számú szkórerként, vagy például főleg playmakerként is megállja a helyét, de lehet, hogyha Green eleget fejlődik, akkor erre ez nem is kell majd, de mondjuk én ezért választottam volna bármelyik csapat helyében először Bankerót, mert benne viszont van playmaking. Smithben ez nem biztos, hogy benne lesz. És nyilván akkor a Durant-i úton kell elindulni, de ugye mondhatjuk itt ilyen típusú játékosként Paul George-ot, Tatumot, és azért ezek a játékosok a mai ligában még mindig elképesztően fontosak, a big wing scorer gyakorlatilag. Viszont azt is látjuk, hogy ezeknek a játékosoknak a playmaking-beli hiányosságai olyan dolgok, amiken folyamatosan dolgoznak, mert kell most már nem elég az, hogy mondjuk 22 pontot tudsz átlagolni, hogyha nem jön mellé 5-6 assziszt, hogyha a csapattársaidnak nem tudod megteremteni gyakorlatilag a helyzeteket. a magadra vont figyelem által. És azt gondolom, hogy Smith, amit láttam tőle, ettől mondjuk messze van, ez nem feltétlen kritika, még egyszer mondom, és még Smithnél is jobban szerettem egy ilyen szempontból szintén nem megváltó játékos, Tari Eason kihúzását, akiben szintén nincs meg viszont ez a playmaking, viszont egy újabb big wing. Az jó, hogy a Houston mintha egy ilyen modern irányba ment volna el ezzel a két húzással.
Smith szerintem a top 3 magas ember közül előzetesen a legalacsonyabb plafonnal rendelkezik, viszont szerintem egyetlen nála a legmagasabb a padló, hogy mert a Holmgren és Bankironál is el tudom képzelni, hogy vagy nagyon-nagyon szólnak, vagy nagyon-nagyon buknak, míg hogyha a Smith nem is feltétlenül váltja be a várakozásokat, akkor is egy korrekt, hasznos, talán borderline all-star játékos lehet belőle.
Kicsit ilyen Jaren Jackson Jr. csak egyel kisebb verzióban, nem?
Igen, hozzá hasonló.
Jobb dobó lesz még nála is, meg ugye Jaren Jackson Jr.-nak csak egy éve volt, ami kiemelkedő triplázásról tett tanúbizonyságot, szóval nem a legtökéletesebb a példa, csak valahogy nem is látom azt, hogy ő lesz az új Tatum.
Azt én sem látom. Egyelőre a védekezésével kapcsolatban még szerintem nem kell sokat várni, mondjuk ez minden újoncra igaz, de szerintem külön jó, hogy egy olyan csapatba került, ahol lesz ideje játszani, hibázni, és hogyha nem is most mondjuk a második vagy a harmadik szezonjára összeállhat a védekezése, míg például Jaren Jackson Jr.-nál azért hamarabb megjött a védekezés is.
Igen, kétségtelen. Viszont azért, és akkor itt most visszaforgatnám Huba hozzád a szót, gondolom te is észrevetted ezt a trendet, tehát Tari Eason, Jabari Smith Jr., két olyan játékos, aki ilyen hármas, négyes, akár small ball five, főleg Eason esetében, és nagyon jó védők lehetnek mind a ketten. Azért ez pont egyrészt hiányzott nagyon nektek, tehát tavaly ugye szerintem Jason Tatum kívül hírből se ismertétek ezt a típusú játékost, másrészt pedig azért tök jó, hogy végre egy kicsit így, mintha modern csapatépítés is megindult volna Houstonban, mert ha bármilyen kritikával lehet illetni a rebuild elkezdését, akkor az volt, hogy nem igazán ez a modern csapatépítés, mondjuk Green megszerzése, aki egy scorer kettes, és látjuk, hogy a scorer ketteseknek nem épp a világát éljük, vagy éppen Sengün is egy kicsit ugye old school center, tehát őket talán még jobban kiegészíti egy ilyen irány.
Igen, abszolút, és reflektálva, amit az előbb mondtatok, hogy ez tetszik nekem nagyon Smithbe, hogy míg Holmgrennél látom azt, hogy nála azért van potenciál abban, hogy a sérülékenysége miatt, vagy az egész szerkezete miatt nem biztos, hogy nagy sztár lesz, míg Smithnél telek már kapunk egy Jaren Jackson Jr. legalább egy olyan szintet, hogy tud jól dobni és védekezni, és ez tényleg Smithnél nagyjából az, nem azt mondom, hogy padló, de az egy minimális elvárt szint, hogy azt hozza, akkor már Green és Sengün mellett mind a kettőnek van valamennyi playmaking potenciálja, Sengünnek azért több, és mind a kettő támadásba azért tudja vinni majd a csapatot, hogyha Smith már bedobja a triplát és tud védekezni, már egy érdekes keret lehet. Jövőben levő sok pickünkkel együtt még kijöhet egy-két olyan szkórár, hogy Smithnek lehet, hogy elég második-harmadik opciónak lenni Greenék mögött. Tehát nekem azért nagyon érdekes ez az irány, hogy Smith került hozzánk, és Eason meg egy zseniális választás volt. Tehát, hogy én azt nem gondoltam volna, hogy azt fogjuk látni már a Summer League-be Eason-tól, hogy van scoring potenciális benne, tehát, hogy mindenki azt írt a draft előtt, hogy zseniális védő, viszont, hogy a scoringgal lesz probléma. Ahhoz képest azért jöttek a 20 pontos meccsek, oké, ez még csak a nyári liga, de jól nézett ki, amit csinált, és hogy zseniálisan pattanózott. Tehát ez számomra másik nagyon meglepő dolog volt, hogy azért jöttek 16 lepattanós meccsek tőle. Tehát, hogy ez a két játékos téttel kiegészülve bekerül a Houstoni rotációba, akkor végre láthatunk valami fajta védekezést is.
Hát igen.
Ez majd utána a Greenék dolgát szépen fogja könnyíteni, mert több könnyű kosaruk lesz.
Ez pontosan így van. Meg hát ugye Tari Eason olyan típusú játékos, aki megosztó nagyon egy draft előtt. Tehát ugye az, hogy kedves hallgatók, ti is tudjátok, először a Cincinnati-ben, majd az LSU-ba volt főiskolán, és hát az első szezonjában ő egy 24%-os triplázó volt, de egyébként 1,3 kísérletből, tehát erre még nyugodtan rá lehet sütni, hogy annyira kevés kísérlet, minden esetre nem volt triplázó hírében, de a második szezonjára már 36%-kal dobta a triplát. Itt is meg kell jegyezni, hogy csak 2,4 kísérletből, de ez mindenképpen egy fejlődés, és akár lehet egy csapda is. És ezzel sok-sok NBA scout és sok-sok NBA csapat tisztában van, hogy ebbe a fejlődésbe így beleéled magad, aztán kiderül, hogy ő azért tényleg nem egy jó triplázó. Viszont én azt gondolom a Summer League alapján is, hogy nem néz ki olyan szörnyen az a dobó mozdulat, sosem lesz belőle 42%-os triplázó 3D játékos. Tehát ezt el kell engedni, azt látjuk, hogy ő nem egy ilyen természetes shooter, de hogyha ő neki egy ilyen mechanikus PJ Tucker által fényesre taposott úton fejlődő triplája lesz, mondjuk a sarokból, az bőven elég, mert a csávó az 1-től 5-ig végig tud védekezni mindent, és tényleg beleértem az 1-est is, és tényleg beleértem az 5-öst is. Tehát rohadt erős, a nagy centerekkel is szerintem talán Embiiden kívül, meg Jokicson kívül tud majd bánni, és gyors is. Nagyon ritka kombináció. Én imádom nagyon ezt a picket. De menjünk tovább még a draftról. Volt egy harmadik draft pick, ami szintén nagyon tetszik. Egy hatalmasat csúszó Ty-Ty Washington. És itt is szeretném elmondani, hogy miért tetszik annyira. Mert egyrészt Ty-Ty Washingtont még a negyedik helyen is láthattátok mondjuk fél évvel a draft előtt, tehát ő tényleg magasról csúszott le, és elismerem, nem volt túl jó szezonja a főiskolán. De Ty-Ty Washington sebessége és irányítói képessége az senki nem kérdőjelezte meg. Hogy tud-e dobni, hogy tud-e befejezni a gyűrű alatt, ezt meglátjuk, de már miért ne tennél egy kísérletet egy ilyen játékossal egy abszolút hiányposztra, mert, és itt elérkezünk ahhoz, hogy mi az, ami ezt a keretet igazán összefogja, hogyha lenne egy jó irányítód. És nekem nagyon tetszik, hogy Ty-Ty Washingtonnal megpróbálja ezt a Houston, és gyakorlatilag ingyen van ez a próbálkozás. Úgy értem, hogyha véletlenül nem jönne össze, szerintem semmi nem történik, viszont Ty-Ty Washingtonnak remélem megadja Houston a lehetőséget. És kedves hallgatók, nyilván érzitek azt is, hogy ebben benne van az is, hogy Kevin Porter Jr.-t nem érzem a jövő irányítójának Houstonban. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy vagytok ezzel a kérdéskörrel, meg Ty-Ty Washingtonnal, Laci.
Rapid szerintem pont olyan helyzetben van, ahol el is várt, hogy vállaljanak némi kockázatot, mert azért nem véletlenül csúszott le az 1/29-ig Washington, de én mindig nagyra tudom értékelni, hogyha egy újjáépülőben lévő csapat inkább olyan játékosokkal próbálkozik, akikben nagyobb a kockázat, de nagyobbat is nyerhetnek vele, mint hogy a biztonsági megoldások felé indulnának el. Kevin Porter Jr. kapcsán én is szkeptikus vagyok, mert láttunk tőle szép dolgokat, de nem tudom, hogy lehet-e ő egy győzelmekért küzdő csapatnak is majd egy irányítója, mert most szerintem fejlődött a játék szervezése, legalább, vagy Huba megerősíti, hogy ez így van, mert biztos több meccsüket láttad, de még mindig azt érzem, hogy túlságosan is hajlamos rácsavarodni néha a labdára.
És a turnoverekről ne is beszéljünk, ugye gyakorlatilag amiért a Houston tavaly nem tudott egy 5-6 győzelemmel több, kicsit kultúráltabb mérleget összehozni, ami persze egy utólag nem baj, nem azért mondom, az egyértelműen az adott labdák kérdésköre volt, amiben majdnem, hogy történelmi, sőt, azt hiszem történelmi mélységekbe sikerült szánkázni a gárdának, és szerintem itt Kevin Porter Jr. az egyik főkolomposa volt ennek.
Abszolút. Kevin Porter Jr. hiába átlagolt egész szép asszisz számokat, tehát, hogy ilyen szempontból látszik a fejlődés, tehát, hogy azért 6,2 asszisztot átlagolt, Curry 6,3-at, tehát, hogy már nagyjából azt a assziszt mennyiséget hozza, mint Giannis vagy Curry, vagy Kate Cunningham, viszont mellett azért több mint 3 eladott labda meccsenként, erre még Brian Green 2-vel, Sengün 2-vel, és akkor még Schröderről ne is beszéljünk, mert neki is volt egy csomó tavaly, tehát igen, egy labdatemető volt a Houston, ahogy vártuk előre is. Én még mindig azt mondom, hogy Porterrel lehet próbálkozni, szerintem a fő komponens az egész Houstonnál jelenleg a Stone, hogy mennyire higgadtan építi ezt a csapatot, semmi bold move, tehát hogy szépen lassan építgetjük a csapatot, nem csinálunk semmit pánikolva, és ez kijön annál is, hogy Kevin Porter Jr.-nak jövőre lejár a szerződése, még mindig nem adtak elésze semmit, tehát hogy még bizonyítania kell, hogy kapjon egy szerződést, és Stone-ból kinézem, hogy sikerül meggyőzni KPG-t, hogy írjon alá mondjuk 4 évi 15-18 millió között, és ez még mindig azt mondom, hogy ha hoz egy látszik a fejlődés jövőre is, akkor be lehet kínálni neki egy ilyen szerződést, mert nem tudunk nagyot bukni, mert nincsenek nagy szerződések jelenleg bent nálunk, meg hosszú távú szerződések. Gordoné jövőre már nem garantált, volt ki lett vásárolva, de idén leketyeg a 40, úgyhogy be lehet vállalni, ha meg nem jön be KPG, akkor meg mindig el lehet cserélni szerintem egy max 18 millió szerződést, vagy ha nem, akkor se halunk bele. Tehát lehet ezzel kísérletezni, és akkor ott van a háttérben Tie-Tie, meg még mindig látok egy kis reményt, hogy Deshaun Nix-ben van potenciál irányító poszton. Ők ketten küzdhetnek, hogy KPG mögött ki lesz az első számú csere irányító, és akkor hármójuk közül, akivel a legjobban muzsikál a csapat, az kapja a legtöbb játékidőt.
Az is érdekes ebben, hogy a Tie-Tie Washington be is jön, azért nyilván újonc irányítótól nagy dolgokat nem lehet várni, hogy ez az irányítói hármas, sőt, ha Grint ide veszem, mint hát mondjuk második szándékból irányító játékos, akkor négyes. Ez szerintem még mindig garantálni fogja azt, hogy jövőre is egy labdatemető lesztek, és hogy ezért jövőre is igenis az első helyekért csatáztok majd a tankcsatában. Ami tök jó, mert most még van egy ilyen éve nyugodtan a Houstonnak, Eric Gordon meg kell próbálni elcserélni, ez nyilvánvaló, és most már gyakorlatilag csak fiatalokból kiépíteni ezt a csapatot. Ez rendben is van, tehát úgy csinálta ezt a Houston, hogy az a veszélyse nagyon áll fenn, hogy véletlenül túl jók lesznek. Hiába, hogy amúgy nagyon jó és tehetséges játékosok lesznek 2-5-ig, mert azért nyilván az, hogy ki irányít, hogy mennyi labdát ad el, az nagyban befolyásolja a támadó hatékonyságot. Viszont én szeretnék még beszélni, és itt most megint Hubát kérdezném, két játékosról, aki, hát nem tudom, hogy csalódásnak mondjam el, de Josh Christophertől és Usman Garubától is egy picit többre számítottam, és most még Christopherbe tudok jobban hinni, de Garuba neki meg még rosszat is tett, azt szerintem, hogy még tovább izmosodott, mert most már egy picit kezdi a mozgékonyságát is elveszíteni, de minden rebuildben vannak olyan fiatal játékosok, akik nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, és még most sem kell leírni egyikőjüket sem, hogy esetleg egy későbbi jó houstoni csapatnak a cseréi legyenek. Minden esetre én bennük most nem látok olyan sokat, és főleg Garuba a csalódás, mert én azt gondoltam, hogy ő lehet az a mozgékony magas, az az Adebayo típusú játékos, nyilván nem annyira jó, vagy Robert Williams típusú, aki 1-5-ig tud majd védekezni, és lesz némi gyűrűvédése, és hát ez szerintem nagyon mellé ment ez a feltételezésem.
Csalódáskeltő volt az előző szezonjuk mind a kettőjüknél, de igazából én nem is vártam sokat így elsőre tőlük, főleg Garubától nem, tehát hogy reménykedtem, hogy már hasznos játékos lesz, de Garuba nekem mindig az a játékosoknak kell 2-3 év, mire az NBA-be felveszi a fonalat, és azért most is ott a spanyol válogatottban ott is tud valamennyire hasznos lenni, tehát hát, aki azért...
Azért vannak azért ott ilyen... is problémák.
Vannak, de azért, hogyha valaki spanyol válogatott szinten már a rotációba tud kerülni, azt még nem írnám le. Tehát azért Garuba még mindig borzasztó fiatal. És így nagyon jó, hogy most már nincs Wood, ott van Jabari és Sengün, mögötte azért kaphat perceket Garuba, ha nem megy neki, akkor majd nem tudom, Envaba játszik négyest, vagy Martin játszik többet, és berakjuk Marjanovicot szórakoztatni a közönséget. Tehát, hogy Garubával lehet most is próbálkozni, azért én őt még nem engedném el 1-2 évig, tehát, hogy vele lehet kísérletezni. Nekem Christopher nagyobb csalódás. Amúgy se láttam benne többet egy 6. embernél. Az a potenciál még most is benne van, hogy mondjuk egy ilyen Lou Williams típusú játékos legyen, hanem is feltétlenül olyan szinten, viszont neki a hozzáállása az borzasztó kérdőjeles, tehát hogy nem bírja a kritikát, vannak hangok arról, hogy az edzéseken se ad bele mindent. Most a Summer League alatt is meccseknél írtak neki Twitteren, hogy többet kéne passzolnia meg ilyesmi, és mindenkit elhordott mindennek.
Ja.
Tehát, hogy ő még benne van, hogy ő egy rák is lesz, igen, tehát az öltözőnek is fog ártani. Ilyen szempontban nem jó, hogy Greennek nagyon jó barátja, de még őt sem engedném el, lehet vele kísérletezni, de ő maximum egy jó csere lesz szerintem hosszú távon.
Igen, ezzel egyébként teljesen egyetértek. A Houstonnak az irányvonala ezzel a Wood cserével egyértelműen az volt, hogy még egyszer rámenni a minél jobb draft pozícióra. Szerintem a csapatnál minden adott, mert az eladott labdák miatt nem tudnak se támadni, se védekezni majd. Tehát, hogy az eladott labdákkal az a legrosszabb, hogyha abba vagy nagyon rossz, hogy az mindkét oldalon bánt téged. És ráadásul ennek a csapatnak a védőpotenciája ebben az évben még nincs magasan. Hiába van most már akár 2-3-4-es poszton atletikus és jó wingvédő. De azért szerintem lesznek itt olyan kellemes pillanatok, amikor Tate, meg Eason, meg Jabari együtt van a pályán, Jabari Smith, és szerintem az a hármas, az már most is időről időre jó védekezést tud lerakni az asztalra. Még egy problémám van a Houstonnal, ami nem befolyásolja most természetesen majd az osztályzatomat, de ti meg vagytok róla győződve, hogy amikor majd a Houston befejezi a rebuildet, és amikor majd tegyük fel, hogy playoffért megy, nem biztos, hogy ez olyan messze van, lehet, hogy 3 év, lehet, hogy 2, akkor is ugyan az az edző lesz nálatok, aki most van?
Többet láttam Cyrus-től tavaly.
Egyértelműen, nekem is csalódás volt Cyrus.
Tehát, hogy tavaly is, mikor beszélgettünk, akkor még mondtuk, hogy Cyrus-ben látszik, hogy jó edző lehet, de nem váltotta meg a világot. Nyilván tankolás volt a cél, de nem látszott az, hogy itt egy nagyon jól kitalált offense lenne, mindenki tudna a helyét a védekezésből. Oké, okay, nincsenek meg azok a jó védőjátékosok, akikből egy jó védekezés fel lehet húzni, de a védekezésünk az kb. Nulla volt. Idén, ha nem jön entől több, most azért már jobb védőkkel, meg egy ahhoz képest, hogy mennyire fiatal keret, azért már fiatalokból egy egész mély keretünk van, tehát hogy nagyon jól lehet kísérletezni. Ha most se látunk többet, akkor lehet, hogy Cyrus-t el kell engedni.
Én erre próbáltam szintén célozni, és ezért nem lesz meglepő, hogy totálisan egyetértek, tehát azért Cyrus-nek jó lenne, mert még az OKC-nél is teljesen hasonló helyzetben lévő csapat. Látjuk, hogy Dégno egy jó edző. Sok olyan jel van, amin keresztül ezt lehet látni. Nyilván nehéz helyzetben van ilyenkor egy edző, és ne ítéljük meg egy év alapján, de én ezért mondjuk aggódok. Az elhangzottakhoz, Laci, bármit.
Én még amit külön kiemelnék, hogy szerintem Cyrus-szel lehet, hogy nem csak egy évig fognak számolni, hanem 2-3-ig, és itt is az lesz, hogy mondj, eljutnak egy bizonyos szintig, ahogy azt láttuk már nagyon sok csapatnál korábban, viszont a plafonba fognak ütközni, és majd akkor fognak hozni valaki mást, akivel azt meg tudják ugrani. Nem akarom feltétlenül mondjuk a Warriors-hoz hasonlítani, amikor Jackson helyett jött
körbe. Hát akkor mondjuk biztos, a Nets-féle Kenny Atkinson bánásmód például.
Hasonló, igen. Ez egy jó példa.
De egyébként az a vicces, hogy én pont most ebben a pillanatban, hogyha a Houston továbbra is ilyen kicsit szétesett, és nem túl szervezett csapatnak tűnik, akkor pont Kenny Atkinsont nagyon szívesen látnám a padon. Ő egy kiváló fejlesztőedző, és szerintem vele elbántak New Yorkban, ugye Brooklynban. Azt gondolom, hogy benne több van. Tehát én a Houston helyében Kenny Atkinsonnal úgy óvatosan felvenném a kapcsolatot, aztán meglátjuk, lehet, hogy Cyrus egy kicsit jobban meg tudja szervezni ezt a gárdát, de osztályozzuk le ezt az off-season-t, mert igazából ugye elcserélte a Houston a legjobb pontszerzőjét, de egy olyan magas embert, aki a jövőnek minden bizonnyal nem része, és egy totális fiatalokból álló, még posztonként is jól összeillő, egymást jól kiegészítő csapat látszik itt kibontakozni, és ennek a jelentős része ennek az off-seasonnek és ennek a draftnak köszönhető. Így hát milyen osztályzatot adunk erre? Én kezdenék azzal, hogy nálam ez ugyan a csillag nem kerül fel, de ez egy 5-ös. Nem tudok mibe belekötni. Huba?
Nálam is 5-ös. És amit már mondtam is, hogy ez Tón dicsérete, hogy semmit nem sietünk el. Tényleg ez egy szépen végigmenő rebuildnek tűnik eddig. Úgyhogy nálam is 5-ös lesz. Lehetett volna talán valami aprósággal többet kihozni, Gordont elcserélni valami, de igazából ezek már csak apróságok, hogy tényleg fel lehet rakni a csillagot. Nekem nálam is marad az 5-ös.
Uh-huh. Tippelsz egyet, hány győzelmetek lesz?
Én azt mondom, hogy egy ilyen 23-25 győzelmünk lesz. Most már egy kicsit jobb védekezéssel, talán egy kicsit jobb támadójátékkal az meg lehet. A tavalyi 20-at azt nagyon jól betippeltétek. Idén már hajlok egy kis fejlődésre.
Oké, okay. Laci, kérlek osztályozz is, illetve tippe is.
Nálam ez alapból lehet, hogy csak egy 4-5-öd lenne, mert lehet, hogy Woodért lehetett volna kicsit többet kapni, illetve nekem jobban tetszett volna, hogyha Gordont már elcserélik, de amit Huba is kiemelt, hogy nem sietnek semmivel, az azért pozitív.
Gordont viszont el lehet cserélni egyébként szezon közben is.
Igen, viszont ami miatt én mégis meg tudom adni jó szívvel az 5-öst, az, hogy szerintem Tét szerződése az egyik legjobb ezen a nyáron.
Ó, igen, főleg ugye egyszerre jött ki a Dort szerződéssel, és ott azért elég, én is jobb játékosnak tartom, vagy nagyobb potenciájúnak Dortot, és fiatalabb is, tehát értem, de azért elég durva volt a különbség a kettő között mégiscsak. Ez egy nagyon jó szempont, köszönöm. Akkor te is megadod az 5-öst.
Meg, igen, és én is nagyjából erre 24-25 győzelem környékére tippelem őket.
Rendben van, akkor én még adós vagyok egy tippel, és itt most meg foglak letni titeket, 19 győzelmet várok, és elmondom, hogy miért. mert szerintem elképesztő lesz a tankcsata. És tudom, hogy szinte már nincs is kit kiültetni Houstonban, de azt gondolom, hogy itt ez a négy csapat, a kifejezetten a négy nyugati csapat, és keletről tényleg talán csak az Indiana szállhat be ebbe a versenybe úgy igazán. Én azt hiszem, hogy az Orlando is előrébb lesz ennél a négyesnél. Ott öldöklő küzdelem megy majd. És tudjuk, hogy most van két hát generációs tehetség legalább a következő drafton. És azért most már ezek az előrejelzések évek óta egyre jobbak és jobbak, és van kiért tankolni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem feltétlenül azért mondom azt, hogy kevesebb győzelem, mint tavaly, mert ez rosszabb lenne ez a csapat, bár kétségtelen, hogy Wood kiválása az még rengeteg pontveszteség, tehát lehetne emellett is érvelni, hanem egyszerűen szerintem itt a csapatok az utolsó két hónapban mindent elkövetnek majd, hogy kikapjanak. Úgyhogy ezért 19 győzelmet várok csak a Houstontól. Illetve még Zoli osztályzatával is adós vagyok, úgyhogy ezt bedobnám ide, hogy ő 4/5 adott a Houstonnak. Van-e bármi még Kuba, ami esetleg benn maradt, amit Houstonnal kapcsolatban mondanál, illetve hát gondolom, hogy szeretettel várod, illetve várjátok a Houston magyar csoportjában a újdonsült drukkereket, akik egy ilyen újjáépülő fiatal csapatnak szívesen szurkolnának.
Igen, várunk mindenkit, aki érdeklődik a Houston iránt, próbáljuk most jobban aktivizálni a csoportot, most már nekem is több időm lesz erre. Még annyit szerettem volna reflektálni az előbb elhangzottakra, hogy igen, Woodert szerintem is kaphattunk volna többet, de annyira nem bánom, mert legalább így Sengün többet játszhat. A Tate szerződése az szerintem is zseniális volt, tehát ez megint csak Stone dicsérete. Én pont azért tippeltem több győzelmet, mert annyi csapat fog most tankolni, hogy nehéz lesz mindenkit alulmúlni. Szerintem nem is lehet. Tehát itt azért sok látjuk, hogy hány csapat beláll a tankba, hogy mondjuk egy Wembanyamát megszerezzem. Nem biztos, hogy őket alul tudjuk múlni, mert Green, ahogy az látszik, hogy felszedett jó pár kiló izmot, az eddigi hírek alapján egy ilyen 3-5 kiló izom került fel Greenre, és ahogy tavaly játszott év vége fele, már meg lesznek azok a pontok, ami Woodnál kiesik, azt Sengün, Smith és Green el fogja vinni. Támadásunk jobb lesz, úgyhogy több győzelem lesz szerintem.
Védekezésben ez a csapat utolsó lesz körülbelül. Vagy engem még az is meglepne, hogyha a bottom 3-ból ki tudnának jönni. Mit gondoltak erről? Mert azért beszéltünk arról, hogy itt most védekezésben érkezik erősítés, csak hát ugye első évesek.
Nem vagyok benne biztos, hogy utolsók lesznek, de és főleg azért, amit te is mondtad, hogy mekkora tankcsata lesz, és reagálnék némileg a te tippedre. Nem biztos, hogy ez lesz, de nekem van egy ilyen érzésem, hogy a Houston nem a pofátlan tankolást fogja csinálni, hanem ők egyszerűen csak még nem lesznek olyan jók, és szerintem éppen emiatt mondjuk a Thunder meg a Jazz az mindenképpen be fog csúszni alájuk.
Bőven benne van, hogy szóval ezt nagyon nehéz azért betippelni, hogy melyik csapat tud majd jobban tankolni, meg hol lehet még kiültetni játékosokat azért, mert szinte mindenki csak fiatalokból áll, úgyhogy igazából ebben teljesen igazatok van, hát majd meglátjuk, hogy kinek lesz igaza, én most a Houstont így tippelem, és ez valóban inkább egy tipp, és a védekezésük egyértelműen az, amit még így féltek, hogy azzal még komoly gondok lesznek, meg ahogy mondtam, a turnoverek továbbra is problémát okoznak majd, és azt se felejtsük el, hogy jelen pillanatban Sengün, nagyon örülök neki, hogy 30 percet játszik végre, még mindig falt problémákkal küzd majd, eladott labdákkal küzd majd, és azt gondolom, hogy azon kívül, hogy a gyűrű alatt feltegye a kezét, azon kívül még nem lesz igazán jó védő. És mondom ezt nagy-nagy Sengün rajongóként. Tehát egyértelmű, hogy meg akarom nézni azt a szezont, ahol Sengün elvarázsol minket a posztmúvjaival, a passzaival, a tripláival. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó játékos. De azért meg lesznek még a negatívumai is annak, hogy ő a kezdőcenter, csak ezt akarom mondani. Jó, János Huba, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél az adásunkba. Én azt hiszem, hogy sokaknak lehet egy League Pass csapata a Houston Rockets, és szerintem most tényleg nektek is meg lesz a motiváció, hogy nézzétek ezt a fiatal csapatot, mert bőven lesz kit nézni.
Nagyon látványos lesz ez a szezon is, ugye, hogy tavaly is az egyik legtöbbet zsákoló csapat leszünk, már ezért is érdemes lesz minket nézni szerintem. Végre valamennyi védekezésünk is lesz, és Green és Smith miatt már szerintem megéri leülni néhány Houston meccsre. és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Laci, és tőled is akkor elköszönök, mert itt az adás végére értünk, és tényleg köszi, hogy így nem csak a Lakers ügyén, hanem úgymond Zoli helyére is beugrottál ebbe az adásba. Hát aztán majd valószínűleg találkozhatunk veled valamelyik overreactionben november-december tájéken.
Én köszönöm a meghívást, én Zolinak még egyszer jobbulást kívánok. Szia Gábor, szia Huda!
Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük. Természetesen azt is külön megköszönném, hogyha támogattok minket Patreonon. Ugye $1 lehet, és amennyit akartok, igazából annyit adtok, ez rátok van bízva. Ezen kívül pedig természetesen minél több kedvezményt próbálunk nektek a Patreonon is eljuttatni. El kell, hogy mondjam, hogy még egy EB összegző jön, és még hátra van egy olyan, hány csapat is, talán 3? Szóval nem olyan túl sok. Utána lassan rákanyarodunk a szezonra. Beharangozzuk a szezont, ugye tudjátok, a szokásos 3-4 adásunkkal, de nagyon szeretném, hogyha, ha már emlegettem a Patreont, hogyha ott küldenétek nekünk kérdéseket, mert biztos, hogy most bele fog férni egy mailbag. Teljesen szürreális érzés, hogy nem kell kapkodni, de most ugye az elmúlt 2 évhez képest rendben befejeződött az NBA, a nagy döntő, és most volt időnk mindenre, úgyhogy éppen ezért egy mailbag is bele fog férni, szóval csak annyit mondanék, hogy várjuk a kérdéseiteket. És köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.